Sok szeretettel köszöntöm itt közöttünk ennek az estének az előadóit is, akik most eddig szerényen elbújtak itt az oldalsó részben, de majd mindjárt ide hívom őket. Galovics Réka, aki igazából nekünk kedves kántorunk, kivéve a szüneteket, legalábbis eddig, amikor hazament a családjához, hiszen nem itt Budapest közelében lakik. De ő az, aki a vasárnapi Isten tiszteleteken nagyon sokszor ott ült az orgona mellett. Köszönjük ezt a mai estét is, meg köszönjük az eddigi szolgálatokat, és egyébként ő zongora tanár. Friss, igen, friss zongora tanár. Gábor, szíves. És hadd mutassam be Nyírő Gábor, aki pedig zongora és orgonaművész, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a tanára, és aki szintén mostanában már kántorként is szolgáltat közöttünk, és köszönjük szépen neked is ezeket a szolgálatokat, és itt ezt a ma estét is, és én most már átadom a mikrofont is, meg a szót is neked.
Köszönjük szépen! Mi is mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk itt ezen az estén. Mint mindenki biztos tudja, Bach magnifikátjáról lesz szó, és hogy hogyan kapcsolódik Bach személye és pont ez a mű a közelgő ünnepekhez, meg a református vagy a protestáns egyházhoz, az hamarosan kiderül. Bizonyára mindenki ismeri Johann Sebastian Bachot, a nagy zeneszerzőt, de mégis úgy gondolom, hogy egy pár adatot együtt nézzünk meg. Ki is volt ő, hol született, milyen körülmények között élt, és hogyan keletkezett ez a műve, a Magnifikát.
Tehát 1685-ben születik meg Bach Eisenachban. Ez az év egy nagyon érdekes év. Ebben az évben három nagy zeneszerző is megszületik, Handel és Scarlatti is. És Bach egy muzsikus család sarjaként jön a világra, és mint ilyen nem kerülhett el a végzetét, belőle is zenész lett, talán az egyik legnagyobb, sőt mondhatjuk, hogy a legnagyobb zenész. És én úgy gondolom, hogy amellett, hogy zenei nagyságát látjuk és tiszteljük, és meghajlunk előtte, még nagyobb érték, hogy emellett az emberi nagysága is nagyszerű volt. Ő egy mélyen hívő ember lehetett, bár nem tudjuk, hogy pontosan hogyan gondolkodott erről, de a művei azt hiszem hű tükrei tudnak lenni az ő lelki világának. És ennek bizonyítéka az is, hogy a több mint 1000 műve közül nagyon-nagyon sok, és a jelentős mennyiségű műve az egyházi mű. Ezek között vannak orgonadarabok, vannak kantáták, vannak szóló művek is, nagy oratórium, egy hámolmise, és a köztük a Magnifikát is. Bach mindig is tisztában volt azzal, hogy ki az ő ura, és hogy kitől kapta ezt az ajándékot, a zeneszerzést és a zenei tehetségét. És ő maga mindig azt mondta, hogy mindig is az Isten dicsőségére és az ő akarata szerint akar írni. Utolsó művében, a Fuga művészetében, amely befejezetlen maradt, de aláírásként nem a saját nevét írta oda, hanem az SDG, Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. És most térjünk a Magnifikátnak a keletkezési körülményeihez. 1723-ban Bach Lipcsébe kerül, itt, mint a Tamás templom kántora, organistája és karnagya tevékenykedik. akkoriban a kántorság más fogalom volt, mint manapság, és nem csak a vasárnapi istentiszteleteken szolgált, mint például én, hanem ez egy teljes körű szolgálat volt. Ebbe beletartozott az is, hogy Bach egy latin iskolában latint és zenét tanított, gimnazista a fiúknak. Ebbe beletartozott az is, hogy ő látta el az összes zenei feladatot, tehát orgonált, vezényelt, kórust vezetett, és minden vasárnapra írt egy kantátát, ami nem egy kis dolog megírni, egy ilyen kantátát, és nem csak, hogy megírta, hanem az ő feladata volt az is, hogy be is tanítsa ezt a fiú kórusnak és a zenészeknek, úgyhogy ez bizony alaposan igénybe vehette őt, de hát láthatjuk a gyümölcsét, és hallhatjuk a gyümölcsét. Több mint 200 kantátája van, ezek közül vannak világi kantáták is, de talán 2 évre elegendő kantáta sorozat van az egyházi művek között. Ezek a kantáták szorosan kapcsolódtak mindig a liturgiához. Akkoriban az evangélikus, mert hogy Bach evangélikus volt, az evangélikus liturgiában még sok katolikus elem volt, és így a Magnifikát, ez a Szűz Máriát dicsőítő ének, és megmaradt a liturgiában latin szöveggel. És ezt az éneket zenésítette meg Bach 1723-ban, amikor oda került Lipcsébe, és pont egy karácsonyi istentiszteletre írta, és akkor 1723-ban karácsonkor adták elő ezt a művet először. A szövege a Lukács evangéliumában található meg. Bach ezt egy az egyben átvette, tehát nem formált rajta, és igeversenként zenésítette meg egy-egy tételben, de ezt majd látjuk hamarosan az elemzésnél. Most végezetül felolvasnám a Mária énekét, Lukács evangéliuma első fejezetének 46 és 55. verseit. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek, mert nagy dolgokat cselekedik velem a hatalmas, és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedik karjának ereje által, elszéleszti az ő szívő gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönt el trónjaikról, és alázatosokat magasztala fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvevé Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. Amiképpen szólott volt a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. És most átadnám a szót.
Tudnunk kell azt, hogy a barokk korszakban, ami nagyjából, ezek érképes évszámok lesznek, nagyjából 1600-tól 1750-ig Bach halálának évéig tartott, tehát bő másfél évszázadról beszélünk. Ez alatt az idő alatt elvárás volt a zeneszerzők felé, hogy a szöveges zenék esetében az egyes szavakat vagy kifejezéseket ábrázolják a zene eszközeivel. A legszembetűnőbb példák erre, és a legalkalmasabb példák erre a korál előjátékok egyébként, mert ugye ott egyértelműen szövegről van szó, szövegnek zenésítésről. És különösképpen Bach korál feldolgozásai a szemléletesek. Ugyanis ő még arra is hajlandó, hogyha egy több verszakos éneket dolgoz fel, akkor a verszakok tartalmának megfelelően ha mondjuk éppen fájdalmas drámai fordulatot vesz a szöveg, vagy belsőséges szavakat használ, akkor Bach az egyes verszakokban megváltoztatja a harmonizálást. A Magnificatban egészen érdekes ötletekkel fogunk találkozni. Mindig fogjuk látni fönt azt az igét, amihez kapcsolódik egy-egy tétel, és abból az igéből bizonyos szavakat kiragadott a szerző, amik majd megjelennek a zene eszközei által, ezekről beszélnék. Egyébként az, hogy Bachnál a hang és a szó kapcsolata az mennyire szoros, vagy mennyire lehet ezt alapelvként értelmezni nála, ennek a legnagyobb kutatója a híres Albert Schweitzer volt, aki nem csak orvosként működött, hanem nagyszerű muzsikus volt, organoművész volt, és egyben teológus is. Tehát az ő kutatásai azok ilyen értelemben abszolút hitelesek lehetnek számunkra, és ő rá kellett, hogy jöjjön arra, hogy a bachi feldolgozások azok teljes mértékben, azaz teljes mértékben a szöveghez igazodnak. Úgyhogy amiről itt Rékától is hallottunk, hogy ugyan írásban nem maradt fenn arról semmi, hogy Bach hogyan gondolkodott a világról, Istenről vagy önmagáról, de mégis az életművéből azért elég egyértelműen kiderül számunkra. Na, akkor nézzük meg, hogy a Magnificat, mint újongó, örömteli mű végül is hogyan jelenik meg Bach keze alatt. Maga a szó ugye azt jelenti, hogy magasztaljuk, dicsőítsük, dicsérjük Isten, tehát eleve fényes, mozgalmas, lendületes karaktert választ a szerző, és egyúttal felvonultatja a teljes zenekari apparátus, itt mutatom, tehát itt ez mind egyszerre szól, ami ezen a oldalon látszik, és majd néhány oldalon később lesz ez a fele, ez most nem érdekes számunkra. Itt fent látjuk a három részhúvost, alatta az űrdobot, ez a timpani, aztán a fahúvos, fuvolák és oboák, itt pedig a vonós szekció, és ami egyelőre még, de csak egyelőre üresen marad, az lesz majd a kórus. Először ugyanis a zenekari ünnepélyes hangzással előkészíti a hangulatot Bach, és majd később, körülbelül 12 oldal múlva fog megjelenni maga a kórus. Nézzük meg azt, hogy ez a szó, hogy magasztalja, dicsőítse az én lelkem az Urat, az Bachnál milyen érdekes módon nem is egyféleképpen jelenik meg. A részhúvósok a maguk fényével fanfárként, hívószóként vannak jelen. A fafúvósok örömtől izgatottan nyüzsögnek. Vagy itt például a vonósok időnként egy-egy örömteli felkiáltással vesznek részt az eseményekben, és aztán néhány oldalon múlva megcseréli Bach a szereposztást, hogy a trombitát is tudjanak újongani, vagy a hegedűsök is tudják ezt a fanfár motivumot hozni, tehát mindenki mindenféleképpen örül. Ez a lényeg az első tételnek. És akkor itt szeretném kérni a zenei illusztrációt, hogy ez hogyan is szól. Említettük, hogy ez 12 tételes mű, és nyilvánvaló, hogy a igék azok nem teljesen egyforma lelkületűek. A nyitótétel az örömteli és újongó, ott mindenki muzsikál. Lesznek olyan tételek, íme például ez, ahol már egy kisebb apparátus játszik, mert személyesebb maga a megjelenített szó. Itt azt olvassuk, hogy és örvendez az én lelkem, az én megtartó Istenemben. Nem kifelé örülünk, mint például a trombiták, az egy extrovertált öröm, meg lehet élni így is, de az örömet meg lehet élni belül is, mélységes csendben. Itt erről van szó, mert örvendez az én lelkem, és igazából hát ilyen élesen azért nem lehet szétválasztani, minden esetre a lényeg az, hogy Bach az örvendezés szót ragadja meg, és arra tulajdonképpen szerintem ösztönösen ugyan, de ez vita tárgya, erre ő feltalál egy öröm motívumot, ami megjelenik nagyon sok korán feldolgozásában is, vagy többek között itt a magnifikában is. Ez az öröm motívum az ez. Ez a paradam, paradam, tiririm. Ez a picike kis ritmus képlet, mint amikor szinte röbdös az ember lelke attól az örömtől, ami betölti őt. Na most itt láthatjuk, hogy itt is, rengeteg sok helyen megjelenik a tétel folyamán, tulajdonképpen még az sem véletlen, hogy ezeket a kis újongó ritmus képleteket itt térben is széjjel szórja, tehát valójában mindent betölt ez az átélt öröm. Hallgassuk meg, hogy ez hogyan szól. Most nem pontosan azt az oldalt láttuk, amit hallottunk, de ennek nincs jelentősége, a motivumok azok ugyanazok. Azért döntöttünk emellett az oldal mellett, mert ezen nagyon szemléletes, hogy milyen sok helyen jeleníti meg ezt az örömmotívumot. Léphetünk a harmadik tételre. A harmadik tételnek a szövege, mert megtekinti az ő szolgáló leányának alázatos állapotját, mert ímé engemet ez időtől fogva boldognak mondanak minden nemzetségek. Itt vagyunk. Itt három szót ragad meg Bach, az egyik ez, hogy megtekinti. Nézzük meg, hogy erről mit talál ki. Hát ugye az ember világképe hosszú időkön keresztül, nagyon sok embernek még a jelen pillanatban is a világképe arról szól, hogy pontosabban a fejében az Isten kép arról szól, hogy ő fent, térben is fent trónol a mennyben, és onnan tekint alá a földre, az ő teremtményeire. Tehát Bach nagyon egyszerűen föntről egy ereszkedő dallammal jeleníti meg itt a folytatásban ugyanúgy, és itt is sorozatosan, hogy az Úr letekint, megtekinti az ő szolgáló leányát, illetve annak, itt a második szó, alázatos állapotját. Az alázatosságot ezzel az érdekes ötlettel jeleníti meg, hogy hangpárokat hajlítgat, és a harmadik szó pedig, amit ő megragad, hogy egy pillanat, ha puskázzam, igen, ez a boldog motivum, amit jelen pillanatban itt nem látok, ennek nincs folytatása? Igen, nincs, jó. A boldog motivumot pedig azzal jeleníti meg a zenében, hogy egy háromhangú kis motivum a következő pillanatban már kibontakozik hat hangra, és azt követően pedig egy egészen hosszú zenei kép letté. Mint amikor a boldogság egyszerűen elárasztja az ember lelkét. Ehhez a tételhez kapcsolódni fog a következő is, hogy omnész generációnész. Most kérek szépen léptetést, köszönöm. Azaz, hogy minden nemzetség, és ezt a sorozatosan belépő összes énekkari szólammal jeleníti meg, tehát minden nemzetség. Ráadásul a legrégebbi nemzetség a legmélyebb szólamban, aztán az egyre fiatalabb nemzetségek egyre följebb, az egyre magasabb szólamokban. Illetve a végén már a minden nemzetség kifejezés így is megjeleníti, hogy egyszerre, tömszerűen, teljesen egybehangzóan szólal meg a kórus. Tehát ilyen nagyon egyszerűnek tűnő eszközökkel is lehet zenei ábrázolásokat létrehozni. Más kérdés, hogy Ezek az egyszerű módokra nem minden zeneszerző jön rá, és ha rájönnek is, valahogy nem olyan erőteljes, nem olyan szuggesztív, ugyanis nem elég az, hogy kigondolnak motivumokat, egész egyszerűen a dolog lelke nem a technikai megoldásban rejlik, hanem abban, hogy Bach milyen lelkületű volt, illetve hogy maga az ember, aki alkot, milyen lelkülettel alkot. Kérem szépen a zenei aláfestést! Következő tételnek az igéje, mert e hatalmas Isten én velem nagyságos dolgokat cselekedik, és szent az ő neve. Itt a hatalmas, a nagy és a szent szó, azek, amiket kiemel Bach, és látjuk is, hogy a hatalmas az egyrészt egy hatalmas, egy levegővel énekelt zenei gondolat, másrészt hatalmas ugrások vannak benne. És még az sem mindegy, hogy ha a teljes motivumot ide illusztráltuk volna, akkor a hang terjedelem is meglehetősen nagy. A másik szó, hogy nagy dolgokat, nagyságú dolgokat cselekszik, köszönöm szépen, az itt látható, magnak. Na most itt nem csak arról van szó, hogy szintén egy nagy lélegzetű zenei képlet, hanem arról is, hogy a nagy dolog az picikéből kinövi magát általában, és az Bachnál képileg is így jelenik meg, hogy elindul innen lentről, és fokozatosan ezekkel a figurákkal egyre terebélyesebbé válik. És végül pedig a szent az ő neve, itt valószínűleg most már talán mondanom sem kellene, ki fogják perceken belül találni, hogy mi a következő, a szent megint csak felülről alá szálló, ugye, és azt ő így jeleníti meg. Ilyen egyszerű módon. A lényeg az, hogy a zene a hozzáindulók számára és valamilyen módon azért mégis érthető és élvezhető legyen. Természetesen azért tudjunk arról, hogy bizonyos korán feldolgozásaiban nem csupán ilyen szemléletes módon illusztrálja a szöveget, hanem a legmélyebb lelki tartalmat is megjeleníti, de ahhoz egyéb eszközöket használ fel. Például orgonánál mondjuk a hangszín, tehát a regisztráció, az egyik ilyen lehetőség, a másik a tempó, vagy egyáltalán egy alapkarakter, amiben az a zenei gondolat meg. Miután ez viszont ilyen közvetlenül énekelt szöveg egy zene, itt az ilyen képi ábrázolások sokkal szerencsésebb. Kérjük szépen a zenei illusztrációt.
Fecit mihi magna, qui potens mi potens est. fecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen ebus et sanctum nomen et sanctum nomen ebus sanctum nomen ebus sanctum nomen ebus et sanctum nomen ebus.
Hatodik tételünk, et miseri quodia, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őtet félik. Itt az irgalmasság szó lesz az, ami Bach számára ebből a leglényegesebb, és tudva azt, hogy az irgalmasság érzése egy nagyon-nagyon mélyről fakadó érzés, ezért részben itt a legmélyebb szólamban rejti el az egyik ötletét az irgalmassággal kapcsolatban, ami az, hogy egyre ereszkedő, egy félhangonként ereszkedő ötletet talál ki, és ez a mély szólamban van elrejtve. A másik, ami az irgalmasságot, a könnyűletességet meg tudja jeleníteni, hogy milyen hangszerekre, vagy milyen hangszercsoportokra komponál. Itt azt látjuk, hogy fuvolák és hegedűk vannak jelen, tehát a leglágyabb fafúvós és a leglágyabb vonós hangszer. Ráadásul a vonós hangszerekre hangtompító kér, azt itt jelzi, tehát szordinóval szólaltatja meg, hogy még az is egy kicsit sejtelmesebb, elvontabb és intimebb legyen. És még egy ötlete van ehhez Bachnak, mármint a könyörületesség kifejezéséhez, mégpedig az, hogy szemben a páros ütetéssel, a páros ritmussal, tehát kettes, négyes, vagy ehhez hasonló ritmusokat, itt hármas csoportokat látunk lépten nyomon, és ezek sokkal hajlékonyabbak, ráadásul azért azt is mondom, ismerjük, hogy a hármas szám maga, az nem csak a zenében, de nagyon sok művészetben, különösképpen a képzőművészetben is, egyfajta szent szám volt, a tökéletességnek is egyfajta jelképe volt. Tehát ő ezeket az elemeket használja fel, tehát mély szólamban ereszkedő ötlet, hármas lüktetés, és ezek a hajlékony puha motivumok, illetve a lágy hangszerek. Hallgassuk meg! Utólag annyit fűznék hozzá ez a kitelet, hogy mielőtt a befejező kis zenekari szakasz megszólalt, néhány ütem erejéig csak a szólistákat hallottuk, és egészen váratlan harmóniai fordulatokkal az lett volna az, hogy az igen, az ültet félik ennek az ötlete volt Bachnál ez a bizonyos, igen, a Timentibus szó, hogy ezekkel a váratlan harmóniai, egészen meglepő harmóniai fordulatokkal illusztrálta ezt a szót. Következő szépen. Szemben az előzőnek a gyengétségével itt ismét a teljes kórust és zenekart felvonultatja, ugyanis az ige arról szól, hogy hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, és a kedélyeknek szíve gondolatjának eszét veszté. Valójában itt ez egy eléggé régi fordítás. A disperzit szó magyarul annyit jelent, hogy szétszórá. Tehát szétszórá a kedélyeknek a szívüket és az egész életüket tulajdonképpen. Meg is nézzük rögtön az illusztráció kapcsán. Akár maradhatunk a disperzit szónál. Itt van ez a bizonyos motívum, egy disperzit. Ezt úgy is szétszórja, hogy láthatóan a szólamok között szanaszét cikázik, de úgy is szétszórja, hogy egy-egy soron belül ott van, aztán nincs sehol. Aztán megint ott van, megint nincs sehol. Tehát mindenféle módon arra törekszik, hogy ez a zenei szakasz, amit itt majd fogunk is hallani, az azt a benyomást, azt az élményt keltse, hogy ténylegesen szétszórja azokat az embereket, akik kevélyek, dőfösek, és a saját fejük után mennek. A kevély az szintén megjelenik Bach illusztrációja által, itt az utolsó néhány ütem, illetve először valóban, köszönöm a sugárt, ez a bizonyos három hangocska, ami, ha jól megfigyeljük, a három felső szólam fölfelé ugrik, a két alsó szólam pedig lefelé, azaz, hát a kevésséget ennél jobban zenélek nem is lehet illusztrálni, hogy a kevés ember kihúzza magát, dülleszti a mellkasát, tehát szinte ezt a mozdulatot végzi, és úgy az jelenik meg ebben a zenei ötletben, utána pedig a kevésségnek és a dőfösségnek ezek a erőteljes és nagyon érdekes harmónia tűzései, amiket majd fogunk hallani. És akkor az igének az első szavai, igen, amik pedig igen, tehát a hatalmas, köszönöm szépen, ott már látjuk ugye, hogy a hatalmas szót, potenciál, azt ezzel a meglehetősen hatalmas lélegzetű zenei gondolattal illusztrálja, és azon belül is szintén ezekkel a hatalmas ugrásokkal, ott az első sor második felében. Igen, köszönöm szépen, akkor a zenei illusztrációt is kérjük. Következő tételünk, depózé, a hatalmasokat levoná, letaszítá az ő székükből, és az alázatosokat felmagasztalá. Itt mind a négy kulcs szót megragadja Bach, és ez éppen attól lesz izgalmas tétel, hogy mind a négy kulcs szó ott van egyetlen rövid tételen belül, tehát meglehetősen nagy a feszültsége. A hatalmasok, azok a mély szólamban lévő nagy lépések, lesznek, itt is találunk ilyesmit, és a tételnek a legelején is, ami ezen most nem látszik, de ott a legmélyebb szólamban óriási hangközökkel bírt el a legmélyebb szólam. Aztán a letaszítál, levonál, régi esfolytásban, az pedig ez a típusú motívum, ami időnként egy picikét változik, de gyakorlatilag itt erről van szó, hogy egy föntről lefelé taszító mozdulat, és azon belül itt meg itt egy nagyon feszültségteljes ritmus képlet, mert a letaszítás az indulatból fakadó mozzanat, a feszültség egyéb jelei is láthatók. Itt is például a letaszításnak a képi megjelenítései. Aztán a harmadik kulcs szó az alázatosok. Az, ja igen, én köszönöm, az pedig itt van a végén, ezt már ismerjük, tehát amikor hangpárok hajlongva közlekednek, és végül a felmagasztalás, az pedig úgy jelenik meg, hogy ezek a felfelé sétáló motivumok, illetve itt elrejtve, ennek más funkciója is volt az előtt, de itt elrejtve ezek a hangok is egyre magasabbra emelkednek. Így együtt ez a négy képi megjelenítés nagyon-nagyon izgalmassá és élményszerűvé teszi ezt a tétet, belehallgatunk ebbe is. Az éhezőket minden jókkal bétölték, és a gazdagokat üresen bocsátták. Elég nagy a kontraszt ebben a két félmondatban. Egyik, amit megragad Bach, az a betölti, a másik pedig, hogy a gazdagokat üresen bocsátták, elbocsátták. A betöltést azt itt látjuk, hogy az első pillanatban egy óriási nagy lépéssel, vagy inkább ugrással megjelöl egy hangtartomány, egy nagy hangtartomány, és utána azt gazdagon díszítve zsúfolásig betölti. Majd pedig ez, hogy üresen bocsátál, az itt jelenik meg, inánes, ez az üresen, hogy előtte, utána, megint előtte, utána szünetekkel tartítja. Meglehetősen nehéz lenne kitalálni, én sokáig töprengtem, aztán rájöttem, hogy fölösleges, hogy hogyan lehet zenei motivummal az ürességet illusztrálni, de mindig szólt valahogy, és akkor ez nem volt tökéletes megoldás. Ez az ötlet viszont fantasztikusan tetszett nekem, hogy nem a motivum üres maga, hanem a térben úgy helyezi el, hogy ott lóg, a nagy semmiben. Tehát ilyen tulajdonképpen egyszerű, de mégis zseniális ötletekkel. Ja, ráadásul igen, itt közben még kiegészült a tudásom. Mondja Réka, hogy ugye a hangszeret után csak az énekszóló is ott marad. Ja, bocsánat, ez nem vagyok.
Itt vannak a hangszerek, itt meg az ének, és aztán itt az inánes szólnál, az üresen hagyja a hangszeret, és csak az ének szól.
Igen. Hát ez sokkal jobb észrevétel egyébként, mint amiket én megkockáztattam. Köszönöm szépen, nagyon jó ötlet. És akkor most kérjük szépen a zenét. Megragadom az alkalmat, az előző tételek egyikében is már hallottunk ilyen magas szólamot, itt is, ez férfi énekli, ahogyan akkoriban szokás volt. Ma ez újra divatba jött, és már egészen komoly szinten művelik. A tizedik igen, magához fogadá Izraelt, az ő szolgáját, hogy megemlékeznék az ő irgalmasságáról. Mit gondolunk, melyik a kulcs szó, vagy hadsúgyak, melyik a legalább kettő kulcs szó? Mit lehet nagyon jól megragadni?
Irgalmasságot.
Kitűnő, irgalmasságot az feltétlenül, és azt is, hogy magához fogadás. Na erre van-e valakinek valami jó ötlet, hogy zenei eszközökkel hogyan lehet a magamhoz fogadást, sugok, nagyon látványosan sugok. Igen, nézzük csak meg. az egyik fölfelé, a másik lefelé, tehát szép tárulkoznak a szólamok, képileg is illusztrálva, hogy a magához fogadott atya, az tulajdonképpen a mi fejünkben valami ilyesmit is jelenthet, nem csupán a lelki értelemben. És az irgalmasság pedig ezekben a nagyon-nagyon hajlékony, könyörületes motívumokban itt fejeződik ki. Kérjük szépen a zenét. Utolsó előtti tételhez érkeztünk. Ugye emlékszünk arra, hogy a bevezetőnkben említettük, hogy bizonyos tételek nagy apparátusra, óriási hangzóanyaggal, bizonyos tételek pedig rendkívül bensőségesen, kevés hangszerrel, kevés énekessel szólalnak meg. Az előző tétel, hogy magához fogadá és könyörületes, az szinte adja magát, hogy csak is néhány hangszerre és egy szál énekszólóra íródjék meg. Most egy sokkal masszívabb, markánsabb tételhez érkeztünk, tehát a zárótétel előtti, miképpen szólott vala, ami atyáinknak, Ábrahámnak és egy maradékinak mind örökké. És egyik az atyáinknak, a másik pedig az Ábrahám, amiket megragad Bach. Az atyáink az itt jelenik meg, Patres Nostros, a mi atyáink, ezek a nagy, ritmus értékben is nagy, és lépésben, ugrásban is nagy zenei ötletek, ez az egyik. És a másik pedig, hogy miután mindnyájuk atya Ábrahám, ezért mindnyájan az énekkar teljes teljességében itt egyszerre zengi. Úgyhogy ezt is meghallgatjuk, ez a két szó, amit Bartit megragadott. És elérkeztünk a Magnifikát záró tételéhez, ami dicsőítő tétel, akárcsak az első volt. Tehát itt ismét a teljes énekkar és a teljes zenekar, mint tutti hangzás, ezt a zenével így hívjuk, megjelenik és szinte harsog. Nézzük meg, hogy dicsőség az egyik szó, amit megragad meg az atyának, a fiúnak és a szent léleknek. Ezeket, miután rendkívül súlyos dolgokat fejez ki ez a négy szó, Bach nagyon súlyos tömbökben jeleníti meg. Dicsőség, aztán a hömpölygés az atyának, a fiúnak, és végezetül itt a Szentléleknek. Ezek tehát a fő tömbök, És mindegyikhez, az Atyához is, a Fiúhoz is, és a Szentlélekhez is ez a hömpölygő glória szó a kórus által, és szinte a lelkünket is felemeli már a látvány is, de amit hallani fogunk az is, mert a legmélyebb szólamoktól kezdve egyre magasabb szólamok kapcsolódnak be, illetve maga a zenei anyag is fölfelé árad. És még egy megjegyzés az utolsó tételhez, mert itt folytatódik még az ige, miképpen kezdetben vala, és most és mindenkor és mindörökön örökké ámen, a kezdetben vala, ez pedig úgy jelenik meg Bachnál, hogy a zenei anyagban visszautal az első tételre, ami a Magnifikát kezdetén volt. Ezt pedig majd itt látjuk. Ugye emlékszünk a trombitákra, a tapulósok nyüzsgésére, a vonósoknak az örömteli felkiáltására és a kórusra is. Tehát ezt fogjuk most végezetül meghallgatni.
Még nekem lenne egy hozzászólásom, hogy különbség van a között, hogy dicsőség az Atyának, azt ő alulról felfelé sorban hozza, mert ugye Atya az az alap, aztán a Fiúnak glória, glória, dicsőség, így cikcakban, és a Szentlélek, ami alulról, vagy felülről lefele ereszkedik, mert ugye a Szentlélek így ereszkedik.